Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea, adásunk tartalmából. Ismét fejlődő pályára szeretnék állítani Egert. Erről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszélt a városban. Csak nem 90 millió forintból újult meg a diszi tanműhelye Kerekharaszton. Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. Ezek regionális híreink címszavakban, most következzenek a részletek. Ismét fejlődő pályára szeretnék állítani Egert, fogalmazott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki azt is bejelentette az Érsekkertben tartott sajtótájékoztatón, hogy szeptembertől elindulhat a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozása a vármegye székhelyen is. Jelenleg az infrastruktúrális feltételek megteremtésén dolgoznak.
Június 9-én ugye önkormányzati és európai parlamenti választásokat is tartunk. Ezek rendszerint alacsonyabb részvételi arányjal szoktak menni, mint az országgyűlési választások. Nyilván azért, mert a választópolgárok egy része úgy gondolja, hogy az életüket közvetlenül nem befolyásoló kérdésekről van szó, de ez nincs így, és különösen nincs így június 9-e esetében, ugyanis egész Európa egy háborús pszichózisban szenved. Magyarország két éve egy szilárd békepárti javaslattal él a brüsszeli fórumokon, és javaslatot tesz le az asztalra, de az európai és a nyugati szövetségesek ezeket mindegytől egyig elutasítják. Jelen pillanatban a nyugati stratégia lényege az, hogy Oroszországot le kell győzni katonailag, és az első megközelítés az az, hogy az ukránoknak kell nyugati katonai segítséggel, de ha ez nem megy, akkor az európaiaknak és a közép-európaiaknak kell katonailag is bevonódni ebbe a háborúba, és neki kell Oroszországra stratégiai vereséget mérni. Szerintünk ez egyrészt a harmadik világháborút jelenteni ismételten Európa földjén, másrészt egy olyan konfliktusba sodorna bele minket, amely konfliktusba való részvétel ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ezért mi a konfliktusból való kimaradást és az eszkalációból való kimaradást és a vitás kérdések tárgyalóasztal mellett történő rendezését támogatjuk.
Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, nem mindegy, hogy kik fogják képviselni Egert a választásokat követően.
Szerintem az volt a fontossága, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója Egerbe látogatott, ezzel is kifejezve, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy Egerben hogyan alakulnak az önkormányzati választások. Hiszen láthatták a kormányzati szintről is a városnak az 5 éves vergődését, ahogy tulajdonképpen a politikai igazgató is megfogalmazta, és fölkívánta hívni a figyelmet, hogy nagyon nem mindegy, hogy Egerben is kik fogják képviselni a várost, milyen értékrendű képviselőket választunk, illetve milyen polgármestert, és annak is, hogy itt az egriek hogyan döntenek majd az európai parlamenti képviseletről, hogy kik képviselik Magyarországot az európai parlamentben.
Wagner Ákos, a Fidesz-KDNP egri polgármester jelöltje úgy vélekedett, a városnak a megújulást kell szolgálnia.
Én azt gondolom, hogy amit a Orbán úr bejelentett, az a fiatalok számára egy óriási lehetőség lesz. Olyan fejlődési lehetőség, többlettudás, kapcsolati tőkét tudnak belőle szerezni, akik részt vesznek ebben a programban, ami egész életükön keresztül elkíséri őket. Megmondom őszintén, én el is döntöttem, hogy a gyermekeimet erre a lehetőségre be is fogom iratni, el is fogom indítani őket ezen az úton, hogy vegyenek részt a következő hetekben, mihelyt lehetőség nyílik rá.
Mi a választás tétje most?
Azt gondolom, hogy a városnak a megújulást kell szolgálnia, hogy megújulás útjára kell lépni, a fejlődés útjára kell lépni, a béke útjára kell lépni. Eddig viták városa voltunk, arról voltunk híresek. Mi szeretnénk azt, hogy egy párbeszéden, szakmai programokon alapuló, lokálpatriotizmuson alakuló, a város lakosainak az igényein alapuló városvezetést hozzunk létre. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor fog nőni mindenkinek, a itt lakóknak az életminősége, a gazdasági szereplőknek versenyképes gazdasági környezetet szeretnénk adni, amiből erődően a civil szervezetek, a fiatalok, az itt élőknek a lehetőségei folyamatosan nőni fognak.
Említette a 6-os pontját a programjuknak. Miért ez a pont lett kiemelve?
Ugye a városban az elmúlt 5 évben nagyon sok fejlesztés elmaradt. Sok fejlődési pályára nem tudtunk állni, stagnál a város, sok olyan beruházás, ami a egri lakosok, itt élőknek a életkörülményeit javította volna, azok elmaradtak. Én úgy látom, hogy a hasonló típusú városokhoz képest egy lemaradásban van. Ezeket meg kell próbálnunk pótolni. Jó projektmenedzsmenttel, szakmai ismeretekkel, a lakosság igényére alapozottan egy megfelelő választ adva, jó fejlesztéseket és egy működő önkormányzatot kell biztosítani.
Csak nem 90 millió forintból újult meg a Diszi tanműhelye Kerekharaszton. A fejlesztések eredményeként a gépjárművek műszaki vizsgáztatására is alkalmas berendezések biztosítják a diákoknak, hogy a kornak megfelelő naprakész tudást szerezzenek. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Ünnepélyes keretek között adták át a Damjanich János Technikum Szakképzőiskola és Kollégium megújult tanműhelyét Kerekharaszton. A létesítmény folyamatosan fejlődik, most újabb mérföldkőhöz érkezett a több lépcsőben megvalósuló beruházás. A csaknem 90 millió forint értékű fejlesztések eredményeként mára egy olyan korszerű gépjármű műszaki vizsgaállomás áll a diákok rendelkezésére, amely megfelel a jelenkor technológiai követelményeinek. Ezt dr. Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke mondta.
Nagyon fontos, hogy a szakképzési centrum, illetve a szakképző intézményeink úgy képezzenek, hogy valós igényeknek megfelelően képezzenek, és gyakorlatorientált és elméleti képzést is úgy tudjanak adni. Ehhez kellenek a duális partnerek, és kellenek az ilyen innovatív megoldásokkal született tanműhelyek.
A beruházás 2 lépcsőben valósult meg, először a műszaki vizsgaállomás berendezéseit vásárolták meg, erre már a Heves vármegyei szakképzési centrum kancellárja hívta fel a figyelmet. Hegyi István azt is elmondta, hogy a fejlesztések 2024-ben folytatódtak, amikor a hatósági követelményrendszernek megfelelően az épület kialakítása következett.
Fel kell építenünk egy mögöttünk lévő falat, leválasztottuk a mellettünk levő tanműhelyekből ezt a szakaszt. Ezt követően nyilván az építési folyamatok lezárásaként egy álmányezetet is építettünk. Világítással a fűtésrendszert egy kicsit át kellett ezáltal alakítani. Valamint, és ez szerintem látványos kívülről is, mind a bejárati, mind a kijárati oldalán új garázskapu készült.
Elengedhetetlen, hogy aktuális tudáshoz jussanak a diákok, hiszen csak így őrizhetik meg a magyar gazdaság versenyképességét, ezt Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondta. Féle Sándor, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára azt hangsúlyozta, hogy nehéz megjósolni, hogy a jövőben milyen irányba fejlődik majd a technológiai ipar. Azonban reagálnunk kell azokra a kihívásokra, amelyek előttünk állnak. Ez a tanműhely pedig kézzel fogható válasz a jelenkor követelményeire.
Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT. A Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT 3 pályázati felhívására jelentkeztek. Ennek keretében igényelhettek támogatást a 25 ezer főnél népesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltőinfrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésekre. Az MVK ZRT 1 darab hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra, 3 darab csuklós elektromos buszra, valamint a meglévő töltőinfrastruktúra modernizálására adott be pályázatot. A részletekről Demeter Péter, az MVK ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Tudja az MVK ZRT-nek, a flottájának, autóbusz flottájának a zömét, a nagy részét még mindig ugye a CNG gázüzemű buszok adják. Ebből most már ugye 81 darabbal rendelkezünk, ugye szóló, csuklós, illetve midi kategóriával is ugye rendelkezünk. Ugye ehhez kiépített szerviz háttér van, ugye kiépített belső-külső ugye kút, üzemanyagkút, tehát gyakorlatilag ebbe a technológiába Magyarországon a legnagyobb flottát, ilyen homogén flottát üzemeltetünk. Tehát azért ezt jól ismerjük. Természetesen a régi dízelállományunk is még használatban van. Sőt, itt ugye itt az energiaválság okán, itt ugye 2023-ba béreltünk ugye dízel autóbuszokat, szólót is, illetve csuklós, ezek is mai napig is közlekednek. Ugye olcsóbb volt abban az időszakban a gázolaj jelentősen, mint a gáz, ezért ugye abban az időszakban inkább a dízel jár műveket futtattuk jobban, illetve az elektromost, mert ez a kettő volt jóval olcsóbb, mint a gáz. Most már ez mérséklődött, tehát most már a gáz költsége is valahol ott van, mint a gázolajé, tehát gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. Az elektromos az, amelyik jóval kedvezőbb üzemeltetési költségeken, illetve tapasztalatokon ugye használjuk. És gyakorlatilag ugye ezeken túlmenően rendelkezünk ugye 10 darab viszonylag új, azért már itt 100 000 kilométer darabjában benne van az elektromos autóbuszokban, de viszonylag ugye fiatal flottaként 10 darab ugye elektromos jármű, és hát az látszik, hogy gyakorlatilag ugye itt ez a jövő valahol, tehát a pályázatok is, illetve azok a lehetőségek, amik vannak itt például ugye a Honda ZRT pályázati során, ott látszik, hogy ugye hát ezekre a tiszta emissziós járművekre lehet pályázni. MVK ZRT-nek kötelessége nyilván azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy gyakorlatilag egy magas intenzitású támogatás mellett minimális, vagy akár nulla önerővel új járműveket próbáljunk idehozni Miskolcra. A sikerességről még ugye nincs eredmény, de hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. Ugye 2021-ben készített az MVK ZRT egy úgynevezett dekarbonizációs tervet, ez ugye a közszolgáltatási szerződésünknek a melléklete is, tehát ha valaki ennyire kíváncsi, rá lehet keresni, ez nyilván nyilvános adatok, és abban ugye 2050-ig kellett, ez volt a követelmény, elkészíteni azt a dekarbonizációs tervet, hogy képzeljük el itt a közösségi közlekedést 2024-be, 28-ba, 30-ba és egészen 2050-ig. Nyilván mindig egy picit a következő 5 év, amire koncentrálunk, tehát nem éppen a 2050-es ügyeken dolgozunk, maradjunk mindig ugye ott, ahol éppen tartunk. És hát sajnos, ahogy mi azt gondoltuk 2021-ben, hogy majd 23-ban is fogunk tudni pályázni elektromos vagy más alternatív hajtású autóbuszokra, a pályázatok megnyíltak, de azonnal szinte vissza is vonták őket akkor, tehát nem tudtunk. Eredményes pályázatot adtunk be, csak éppen forrás nem volt hozzá, tehát azok a pályázati elemek tavaly évben ezek így mindenki számára egységesen sikertelennek voltak mondhatóak, és ezt követően pedig most 2024-ben megjelent két pályázat, ami ránk vonatkozik, amúgy több pályázat is megjelent, mert 25 000 fő lakosszám alatti településekre is jelentek meg pályázatok, de hát ez nyilván nem ránk vonatkozik, ez ugye más kisebb városokra. Ami ránk vonatkozik, az gyakorlatilag hidrogén üzemanyagcellás járműre lehetett pályázni, illetve elektromos autóbuszokra, és ez a két pályázatnak viszonylag gyors volt a beadási határideje, tehát azért oda kellett tenni magunkat, és gyakorlatilag minden olyan elemét a pályázatnak összetettük, összeraktuk, ami egyrészt ez a hidrogén autóbusz, üzemanyagcellás autóbusz pályázatára vonatkozik, illetve a másik az elektromos autóbusz pályázatra, úgyhogy beadtuk sikeresen mind a kettőt, és hát azok a informális információink vannak, illetve formális is van, mert egy ilyen kis cikket kiadott a Humda, hogy májusban próbálják a pályázatokat kiértékelni, és akár eredményt is tudnak majd hirdetni.
Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 26-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. Vetőmagcsomagokkal és palántával is támogatja a rászoruló családokat a katolikus Karitász. Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Ezek műsorunk témái címszavakban. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Az Így gondoltuk újra kunul tárlaton a kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgetünk. Kisújszálláson beszélgetünk, Így gondoltuk újra kunul, avagy kunhímzés a 21. századi újraéledése című kiállításon beszélgetünk itt a kiállító térben. Bármerre nézünk szét, gyönyörű hímzett termékeket látunk, majd rátérünk erre, hogy hogyan lehet újra gondolni a kunhímzést, illetve inkább gondolom a motívumok felhasználásáról van itt szó, hogy hogyan lehet azt újra gondolni. A kunhímzésnek mik a legfőbb jellemzői, milyen színvilágot használnak, és miket hímeztek eredetileg ezzel a motívumvilággal?
Én nem vagyok etnográfus, ezt mindig elmondom az elején, tehát nem olyan szintű szakavatot választ tudok adni, mint egy szakember. A kunhímzést 100-150-200 évre vezetjük mi vissza. Alapvetően párnacsupokon maradt meg ez a hímzésvilág. 100-150 éves párnacsupokról készült fotók alapján kezdtük mi az elmúlt 10 évben újra feleleveníteni a kunhímzés hagyományát, visszatérni a gyökerekhez, lepucolni a kunhímzésről a háziipari szövetkezet iparművészeti vonalát, és így alkottuk meg a párnacsupokat, amelyeken, mint említettem, először jelent meg a kunhímzés.
Ez a párna véget jelenti, ugye?
A párna csup, igen, az a levehető párna vég, ami egyfajta öltéstechnikával van csak ráhúzva a nagy párnára, és három osztatú minta látható rajta. Majd esetlegesen rá tudunk térni a motívum világára is, hogy a motívumok, amik a párnacsupokon megjelennek, azok növényi ornamentikát tükröznek. Több virág motívumot használ a kunhímzés, de legtöbbször a rózsa, a szegfű, a liliom, a tulipán, ami megjelenik, emellett megjelenik még a gránátalma, a tököcske, és rengeteg indát és levélkét szerettünk még használni. Ez a hármas osztatú párnavég, ez úgy képzelhető el, hogy középen van egy nagy motívum, egy széles nagy motívum, egy körülbelül 10 centi magasságú nagy virág motívum, ahol vagy egybefüggően indákkal összekötve, vagy külön-külön álló egységekből állóan jelenik meg a főminta, és akkor alatta, fölötte pedig van egy díszítősor, amit mi úgy hívunk, hogy mesterke. A mesterke az mindig sokkal sokkal kisebb. Általában a színvilága harmonizál a főmintához, az alsó és a felső mesterke pedig mindig egyforma mintákat tartalmaz, de azok az elemek, ami a mesterkében megjelenik, nem biztos, hogy a fő motívumban is megjelenik. Tehát tulajdonképpen régen így néztek ki ezek a párnacsuppok, párnavégek.
Milyen anyagra készítik ezt a hímzést, illetve a fonál az hogyan készül?
Ez egy összetett kérdés, mert a mire, akkor ezt így lehet mondani, hogy mire készült, és mire készül ma. Régen kender és lemvászon volt az alapanyaga, és a gyapjúnak a színezett fonala. Ugye azért is maradt fent nagyon kevés párnavég, mert ezek természetes anyagok. A használat során is, és egyébként is az idő elteltével a természetes anyag tulajdonságainak megfelelően elkopott, de tulajdonképpen ma is próbálunk minél természetesebb, magas pamuttartalommal rendelkező vásznakat használni, és ugyanúgy csak gyapjúval hímezzük. Ma is csak természetesen már nem mi színezzük a gyapjúfonalat, hanem vásároljuk.
Régen pedig akkor színezték a gyapjúfonalat, annak mi volt a technikája?
Ezt sem tudom én teljesen részletesen elmondani, de azt tudom, hogy ugye növényekkel, levelekkel, diólevéllel, hagymahéjjal, csalánnal, ibolyával, rózsával, körömvirággal, tehát így lehetne sorolni, céklával színezték. Nagyon érdekes dolgokat is használtak, még például a lóhúgyot is használták. És ugyanúgy főzetet készítettek belőle, mint ahogy ma is az anyagot festünk. Elkészítették a főzetet, és akkor abban áztatták. Attól függően, hogy mennyi ideig áztatták abban a főzetben, a hideg főzetben a gyapjút, attól függően kapta meg az árnyalatot. Tehát vagy kivették és kitették, és szárították, és lehet, hogy újra színezték. Tehát, hogy régen ilyen módon készültek ezek a fonalak, mindent felhasználtak, ami a ház körül volt, próbálkoztak. Ezért is volt az, hogy nem lehetett azt mondani, hogy ilyen vagy olyan szín, mert ami éppen sikerült tulajdonképpen. Láttunk mi olyan nagyon-nagyon régi párnákat, ahol el volt kezdve a hímzés egy adott színvilággal, majd valószínűleg elfogyott az a szín, és akkor próbálta tovább hímezni. Egy kicsit más volt az árnyalata, de színre ugyanaz volt.
A kunhímzést milyen színvilág jellemzi?
Tulajdonképpen négy szín köré szoktuk csoportosítani a kunhímzést, de ez is nagyon tág határok között mozog. A kék, a zöld, a barna és a bordó. De ugye már most a bordóban megjelenik a megypiros, a kékbe megjelenik a szürkés kék, tehát még a feketét is odasoroljuk esetlegesen a barnákhoz. Tehát, hogy picike árnyalatokban úgymond különbözik ettől a négy színcsoporttól, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy egy pasztel hatású hímzés alakuljon ki. Rikító színeket mi nem használunk. Ugye református területen vagyunk, a református hit tiltotta a cifraságot, ennek megfelelően ugye viseletes sem volt ennek a hun tájon élő embernek, tehát az egyetlen szín az a szűrön jelent meg, a hímzés, a szűcs hímzésünkön és a kun hímzésünkön. De itt is törekedni kellett arra, hogy nem nagyon mintázott és nem nagyon élénk színeket használva, és ezt mi megtartottuk, tehát ezeket a pasztel hatásokat megtartottuk, és megtartottuk azt, hogy színátmenetek vannak. Tehát nem az van, hogy a kék mellé azonnal oda rakjuk a rózsaszínt, hanem a rózsaszínnek árnyalatai vannak, a barnának árnyalatai vannak, és ettől ez a minden munkán szinte látható ez a színátmenetes hatás.
Igen, és hogyha egy ilyen kunhímzéssel díszített, kivart terítőnek mondjuk a fonákját megnézzük, akkor mit látunk a fonákján?
A
igen,
fonákján ide? Azt látjuk, hogy hátul nincsen fonál. Mert hogy a kunember az igen spórolós volt világéletében, mindig ugye mezőgazdasági vidéken éltünk, nem dúskáltunk a vagyonba, tehát mindenki abból élt és dolgozott, amilyen volt, és ez megjelenik a hímzésünkön is. Mi szerint, hogy nem öltenek át a hátuljára, hanem csak ilyen tűpont nagyságban ölt vissza, és a minta csak a színén látható. Ezt úgy hívjuk, hogy hamis lapos öltés. Tehát, hogy aki a lapos öltést érti, hogy hogyan kell készíteni, az el tudja képzelni, hogy itt csak a felszínén lehet látni az öltés nyomát, a hátulja az csak ilyen kontúrosan jelenik meg.
Csak akkor így lehetett a fonállal spórolni.
Lehetett a fonállal, mert a fonál ugye, mivel gyapjúból készült, könnyen foszlott is, tehát hogyha minél nagyobb felület van elől-hátul, sokkal nagyobb a kopásnak a veszélye. Nagyon sokszor láttunk olyat, amikor le volt bélelve hátul. Tehát, hogy azért, hogy ne kopjon, tehát, hogy ezek a picike fonalak se kopjanak, hanem lebélelték hátulról, tehát, hogy minél tartósabbá tegyék a hímzést.
Folytatjuk beszélgetésünket a kunhímzésről. Vendégünk Monoki Anna Mária, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársa. A motívumokat már részben említette, de akkor tulajdonképpen akkor milyen motívumvilága van a kunhímzésnek?
Virág. Virág, virág, virág. Alapvetően ugye ez minden hímzésre jellemző, meg mindenki ugyanabból, az alapból merít egyébként. Nálunk a virágok között, mint említettem, a kunrózsa, ami a legfontosabb, és ezt meg is nevesítettük úgy, hogy kunrózsa, ez például a forgórózsa, van a lapos szegfű, a lilium, a tulipán, a gránátalma, a levélkék, az indák nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak. Még megmutatnék egy könyvet is. 2014-től kezdve van kisújszálláson kunhímző csoport, akkor a Nemzeti Művelődési Intézet programjába kapcsolódtunk be, és akkor tapasztaltuk azt, hogy itt kisújszálláson, nem akarok más nevében beszélni, de kisújszálláson nem arról van szó, hogy őrizzük a hagyományokat, hanem arról van már szó, hogy visszatanítsuk a hagyományokat. És nagyon sokan jelentkeztek akkor a hímzőtanfolyamunkra, és fölmerült az az igény, hogy tanuljuk már újra a kunt, a szűcsöt és a szűrhímzést. És akkor én elkezdtem kutakodni ebben az irányba, hogy kivel lehetne fölvenni a kapcsolatot, és akkor megtaláltam a Török Szent Miklósi Kézműves Örökség Egyesület mostani elnökét, Bán Andreát, etnográfust, akinek ugyanez volt a törekvése, akkor ő már évek óta kutatgatott ezen a területen, és akkor mi összeálltunk tulajdonképpen 14-ben, és ennek az összeállásnak az eredményeképpen már 17-re, 18-ra körvonalazódott az a kunhímző közösség, amit a nagykunsági településeket egy csokorba fogja össze, és Túrkeve, Karcag, Perekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Török Szent Miklós, habár ők ugye nem kunok, de Andrea révén bekerültek, és kisújszállás közös együttműködéseképpen létrejött ez a kunhímző közösség, és mi azóta mindig együtt dolgozunk, együtt pályázunk. 2019-ben fölkerültünk az UNESCO szellemi örökségi listájára a gyapjú hímzéssel. Már mi 16-ban itt kiadtunk kisújszálláson ugyancsak hiánypótlóként egy könyvet a Kunrózsától a Bokorvirágig címmel, ahol a helyi anyagot gyűjtöttük egybe, a régi hímzőket mutattuk be, és utána pedig úgymond Andreával együtt létrehoztuk azt a tankönyv igénnyel megjelenő könyvet, aminek az a címe, hogy Kunhímzés a maga nemes egyszerűségével, és itt tényleg a mintáktól kezdve a régi fotókig, a hogyan kell elkészíteni a motívum kincstől kezdve a drukkolás folyamatáig mindent megmutattunk. Úgymond a hagyományőrző köröket is feltüntettük, de konkrétan az általunk föl lelt kunhímzett párnáknak a mintáit is beleraktuk ebbe a könyvbe, mert a cél az, hogy minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel. És miután kész voltunk ezzel a könyvvel, utána elkészítettük ugyancsak pályázati támogatással konkrétan ezt a mintagyűjteményt, ami egyértelműen tartalmazza azokat a mintákat, amiket itt a kiállításon is meg lehet tekinteni, beszámozva mellette a színeket, tehát hogy tulajdonképpen egy végtelenül egyszerű technikai segítséget tudunk adni azoknak, akik a kunhímzéssel ismerkednek.
Akár még otthon autodidakta módon is, akinek van egy kis affinitása, ennek a segítségével tud hímezni.
Igen, mert a könyvből úgymond megtudja az alapismereteket, és hogyha valamivel nem boldogul, akkor, mint említettem, több olyan település van, ahol működő hímzőkörök vannak, és bárki bármikor segít.
Említette a 2014-et. Milyen korosztály és hányan csatlakoztak önökhöz?
Ez ugye örök nagy problémája a kézműves tevékenységekkel foglalkozóknak, hogy a fiatal nyugdíjasok. Ahogy én szoktam mondani, hogy jönnek a lányok, tehát ők a fiatal nyugdíjasok, sajnos az aktív korban lévők nem érnek rá arra, hogy hétköznap vagy hétvégén, mert ez nem olyan tevékenység, hogy most akkor eljövök, és akkor egy órácskát itt töltök, és akkor megvan. Itt azért 2-3 órát itt vannak, hogy haladjanak, hogy egyáltalán megcsináljanak egy pici folyamatot, és utána ezeket ugye órákig kell hímezni. Ezért sajnos nem fiatalok, de nagyon aktív 80 éveseink vannak, és hadrafoghatóak, most ugyan nincsenek itt, de tanóráztatunk, és tegnap is itt voltak 6-an a körből, és holnap is itt lesznek, de ugye ők az aktív nyugdíjasok. Nagyon szeretnénk fiatalabbakat bevonzani, de nem könnyű. Vannak tiszteletbeli tagjaink, vannak diákok, akik hímeznek. Ők úgy hímeznek, hogy megbeszélik az egyik nénivel, hogy akkor ő ezt szeretne, akkor megmondják neki, hogy gyere, akkor Pannikám, a foglalkozásra, és akkor itt lesz neked, kidrukkoljuk együtt, és akkor kidrukkolják együtt, megkapja a színbeosztást, és mondja, hogy csókolom, rohanok néptáncra, vagy zeneiskolába, vagy röplabdázni, vagy bárhova. Vannak felnőtt aktívjaink, ők is ugyanígy tudnak részt venni, hogy majd, hogy nem, hogy ilyen online rendszerben működnek, de a munkájaik itt vannak nekik is, akik ilyen külsősök. Ami nekünk nagyon fontos, amire érkeztek is, hogy tanóráztatunk. Tehát 16 éves fiúcsoport is volt itt tegnap, most első osztályosok voltak, holnap jönnek óvodások, tehát a legkisebbtől a legnagyobbig az iskolarendszernek próbáljuk felhívni a figyelmét. Én mindig el szoktam mondani, hogy a csodálatos az lenne, ha az iskolában megjelenhetnének ezek a kézműves tevékenységek, mert így csak éppen bepillantást nyernek a gyerekek, de én azt látom rajtuk, hogy érdekli őket.
Kiállítás cím, hogy így gondoltuk újra Kunul. Milyen termékeken jelennek meg manapság a kunhímzések, miket készítenek?
Igen, itt a gyerekeknek is mondtam, hogy meg úgy van kialakítva a kiállítás, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy 150 évvel ezelőtti dolgokkal indítjuk, és eljutunk az egyik sarokból a másikig a 21. századba. Már most ugye nem, értelemszerűen nem is azok a párna méretek vannak, ami például a háziipari szövetkezet rendszerében voltak, hanem minden már átalakul. Itt most csak mutatom, hogy még két évvel ezelőtt az az a párnatrend volt a divat, úgymond a hagyományőrzés terén, hogy két szín összeállítású a párna, és csak a tetején jelenik meg egy mintasor, de nem akkora mintasor, mint a régi párnákon, a régi házipari párnákon, hogy az egész felületet ellepte a hímzés, hanem csak egy csíkban. Már most ez megváltozott, és 40x40-es méretű párnán 20x20-as középpel kell egy motívumot megjeleníteni. Tehát itt is megvan a divatnak a forgása, és ezt nekünk figyelembe kell venni, és ez alapján terveztük el azt, hogy ruhakollekciót kellene létrehozni, mert eddig még nem volt kunhímzéssel ruhakollekció. Több éves előzetes munka eredményeképpen 20-ban volt az a tervező táborunk, mert hogy ez a kunhímző közösség, akikről beszéltem, minden évben táborozunk. Mindig másik kun településen van egy hetes tematikus táborunk, és a 20-as tábornak volt a témája a ruhák tervezése. Tankó Judit, Kis Jankó Bori és Munkácsi Díjas tervezővel dolgoztunk mi együtt, és ő hozta a ruhákat, az alapötleteket, és mondta, hogy hova szeretne. És akkor mi, a hímzők megmondtuk, hogy mit szeressen rá, hogy milyen minta legyen. Tehát egy közös gondolkodás eredményeképpen látható ez a 28-30 darab ruha, ami most elkészült. Itt az estélyi ruhától kezdve a birka bőr hatású mellényig, nemez hatású kabátig, lánykapulóig tulajdonképpen minden megtalálható. Divat bemutatóval egybekötött kiállítás megnyitunk. Ott is látszódott, hogy fiatal 16 éves vékony lánykától kezdve 60 éves tökéletes alakú, de felnőtt nőkig mindenkinek van hordható ruha itt a kiállításon.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy így végignézve a ruhakollekciókat, hogy ezek tényleg hordható ruhák itt velünk szembe, és például az a fekete vászonruha egy a mellrészen, mellkas részen egy hímzéssel, azt bármikor én is felvenném.
Az egy fekete lemvászon ruha, végtelenül egyszerű, de mellette ott van a fekete pamut kisruha, amin ugyancsak egy szerény hímzést tettünk oda, mert nagyobb értéke van a kis mintának. Erre jöttünk rá, ahogy így elkezdtünk a divattervezővel együtt gondolkodni. Tehát van olyan blúzunk, az a fekete vagy a piros kiskabát, ahol nem nagy minta van, hanem csak a mesterke picike mintából van egy csík jellegű díszítés, és az sokkal többet mutat, mint hogyha egy nagy mintát oda tettünk volna.
Igen, és hogy itt a kiállítást végignéztük, tehát például a hátizsák, a szatyor, táskák is mind olyan mindennapi viseletek, amin jól mutatnak ezek a kunhímzéses virágmotívumok, és tényleg hordhatóak.
Igen, de hát vannak nekünk nyakláncaink, hajcsat, övek, papírzsebkendőtartó, telefontartó, tehát tulajdonképpen bármire rá lehet hímezni, csak mértékkel kell használni a hímzést. És mi is így gondoltuk mindig, de a divattervező is mondta, csak azt nem akarom látni, hogy tornacipőre rakjátok rá. Tehát, hogy adjuk meg a méltóságot ennek a hímzésnek, tehát ne rakjuk rá baseball sapka elejére, hanem olyan anyagokkal társítsuk, általában vászonnal, posztóval, vagy olyan műszálas anyaggal, de itt is az egyik gyönyörű szép estélyi ruhánk, fekete, plisszírozott. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy nem passzol össze a kunhímzésnek a rusztikus hatása és ez a plisszírozott ruha, de mégis sikerült megtalálnunk szerintünk azt az egyensúlyt, ahol tökéletesen összeillenek.
És mondjuk például akkor ilyen termékekkel, akár csak itt akkor említsük tényleg a táskákat vagy blúzokat, önök itt kis újszálláson úgymond meg tudnak úgy jelenni, hogy ezek megvásárolhatók?
Igen, természetesen vannak köztünk olyan vállalkozók, akik nyugdíjasként kiváltották a vállalkozói engedélyt, és akkor ők természetesen értékesíthetnek városi rendezvényeken. Ott kipakolunk, megvásárolhatóak a termékeink, de ha megyünk Szentendrére, megyünk Bácskába, megyünk Ceglédre, bárhol megyünk kiállításra, visszük a termékeket, és lehet vásárolni.
Záró kérdésem az lenne, hogy itt a kiállított darabok közül önnek van-e kedvence? Melyik tetszik talán a legjobban, vagy melyik motívum önnek?
Nekem két dolog tetszik, igen, nagyon. Az egyik egy szürke pelerin, igen, ami gyönyörű szép prémmel ellátott, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az eleje részén a két hímzés. Az nagyon tetszik. Posztó pelerin, úgymond, szörme gallérral, és gyönyörű szép szerintem, mert a rózsaszínnak is, a zöldnek két nagyon kellemes árnyalata jelenik meg rajta, és a szegfűs motívum. Ez az egyik kedvencem, de hát nem lehetne egyébként kedvenceket említeni. Nagyon érdekes, hogy gyerekekkel játszunk ilyet, hogy és nektek melyik tetszik legjobban. És a kicsi gyerekeknek, itt van mellettem ez a fehér ruha, igen, ők azt mondják, hogy akár menyasszonyi ruha is lehetne, egy fehér egyenes vonalú selyem ruha, aminek az elején van ugyancsak szegfűs minta, és a gyerekeknek például ez tetszik legjobban az összes ruha közül. Nekem pedig még nagyon tetszik egy terítő.
Igen, menjünk akkor oda.
Tehát nehéz választani tényleg, mert közben így jöttünk ide, és akkor mondtam, hogy és a párnák is gyönyörűek szerintem, de hát ugye ezt lefesteni nem tudom a rádióba, és ez a gyönyörű asztalterítő, ami nekem azért tetszik nagyon, mert tulajdonképpen, ha ránézünk, akkor hatásában nem mondjuk azt, hogy kunhímzést látunk. Leginkább a vásárhelyi hímzésnek a színvilága jelenik itt meg, de egyértelműen kunhímzés, sőt ugye, de én nem etnográfus vagyok, még egyszer szeretném mondani, tehát senki nem mondja azt, hogy nem jót mondok, hogy tulajdonképpen a vásárhelyi hímzést mi kunok azt mondjuk, hogy tőlünk vitték el. Mi szerint, hogy kunasszonyok költöztek arra a vidékre, azzal a motívumvilággal, azzal az anyaghasználattal, azzal a fonal használattal, amivel innen elmentek, ők ott megújították a hímzést, de nekem például ez a öt rózsás asztalterítő az egyik kedvencem.
Igen, és ennek nem egy rózsaszínes árnyalata van, hanem ez a
ez a piros, a barnának, igen, az okkernek az árnyalataival, igen, a sötétkékkel dolgozik, de hatásában ugyanúgy pasztel hatás. Igen. Attól függetlenül, hogy nem az eddig megszokott színeket használja. Igen. És ez is a régi minta alapján, igen, van lehímezve.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, és kívánjuk, hogy akkor minél többen ismerkedjenek meg a kunhímzéssel, mert tényleg itt szemet meg szívet gyönyörködtetőek. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A kunhímzésről Monoki Anna Máriával, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársával beszélgettünk.
Thank you.
Vetőmagcsomagokkal és palántával is támogatja a rászoruló családokat a Zöldellő Kertek program keretében a Katolikus Karitás 2013 óta. Idén az Egri Főegyház megyében 1316 család kapott vetőmagcsomagot összesen 9 millió forint értékben. A részletekről Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitás igazgatóját hallják.
2013 óta van a Zöldellő Kertek programunk, amiben vetőmagvakat és palántákat adunk a családoknak, mert a Katolikus Karitásznak a küldetése és a hivatása, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében segítse a családokat. És ez a programunk azóta itt az Egri Főegyház megyében tart. Idén 2024-ben 1316 családnak adtunk vetőmagcsomagot, és 20 ezer palánta költözik most ezen alkalommal az Egri Egyház megye településeire. Paprika és paradicsom palántát kapnak a családok. Ez az ő bevallásuk szerint nagy segítség számukra, hiszen a konyhakerti növényeket, zöldségeket megtermelik a vetőmagvakból, a palántából pedig paprika és paradicsom költözik majd a gondos gazdáknak az asztalára. Számunkra pedig azért fontos, mert az öngondoskodásra tanítjuk, neveljük a családokat, hogy ők is tegyenek a saját boldogságukért, jobb létükért valamit, illetve az adományozók körében is nagyon népszerű, nagyon sok lájkot kapunk erre a programra, mert látják azt, hogy olyan dolgot adunk a családoknak, amivel ők is megdolgoznak, oda teszik magukat azért, hogy jobb legyen a helyzetük.
A Pétervásárai Karitás 16 környékbeli településen támogatja a nehéz helyzetben lévőket. Idén összesen 571 családhoz juttatták el a vetőmagokat és a palántákat. A program elsősorban az öngondoskodásra neveli a családokat, hogy tegyenek valamit a saját jólétükért. Sokan közülük már a következő évre is tesznek el vetőmagot a megtermelt zöldségekből. A Cene családot évek óta támogatja a Katolikus Karitás.
Mi elég nehézkes családi körülmény között élünk, ugyanis édesanyukám és édesapukám is tartós beteg, nem nagyon tudnak eljárni dolgozni, kevés a jövedelmünk, és ugyebár ez a karitaszos segítség nagyon sokat jelent számunkra, ugyanis így télire is tudunk eltenni zöldségeket, akár befőttnek, így teljesen meg vagyunk ezzel elégedve, nagyon sok segítséget kapunk. Szoktunk ilyen programokban részt venni, tartós élelmiszer csomagokban, akár bútori segítségek, ruhasegítségek, szoktunk ilyenben részt venni.
Most Kövesdi Négyszene Zsuzsannát hallják.
Pétervásárán lakok, 3 gyermekem van, 2 iskolás és egy felnőtt, 23 éves. Nagyon sokat segít nekünk a vetemény magokba, a angyalbatyuk mindig szoktunk kapni, a lakásfelújítási program, ilyen szép otthoni programban is nagyon sokat segítenek. Úgyhogy hát nagyon sok mindenben. Hát nagyon kevés a jövedelmünk. Hát minden évben szoktunk elrakni paradicsomot, magokat is, és azzal pótoljuk a hiányzókat, de amúgy benni is szoktunk, mert Karitas is nagyon sokat segít nekünk. Beszoktam főzni lecsomot, ezt kiemelem, minden évben 100 üveg lecsom van. Uborkát is be szoktam rakni, azt is magot is szoktam kiszedni, elrakni is. Szóval mindenbe. A család összefog, és jövünk a kertbe, azt csináljuk.
Fehér Róbert plébános úgy fogalmazott, vannak előfeltételek, hogy ebben a programban részt vegyen valaki. Rendelkeznie kell egy kiskerttel, amit meg tud művelni. A kiskertet pedig rendbe is kell tenni.
571 család kap most palántát. Ebből 111 családi Pétervásárán, ami palántában van részesülni. Nekik azt jelenti, hogy nem kell a piacon sorba állni, nem kell a külön a vetőmagra, meg külön a különböző, hát ami előkészületekre úgy nagyon költeni, mert el tudják ültetni, és akkor utána már csak gondozni kell, és akkor ez általában az a tapasztalat, hogy aki odafigyel rá, az arról erről leszik paradicsomot, erről leszik paprikát, tehát tulajdonképpen ez csak az odafigyelésüktől függ. Mert hogyha nem figyelnek rá, akkor sajnos a növény az olyan, hogy az gondozást igényel. vannak előfeltételek, ugye, hogy ebben a programban részt vegyen. Tehát először is rendelkezni kell egy kiskerttel, amit meg tud művelni. Azt a kiskertet azt rendbe kell neki tenni, tehát olyan állapotba kell hozni, hogy abban először ugye a magukat el tudja vetni, utána pedig ugye, hogy a palántákat el tudja ültetni. Mert hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor nem tudunk neki segíteni. Tehát meg nem dolgozott földben nem lehet vetni, nem lehet ültetni, nem lehet semmit se tenni, tehát az nem fog semmiféle termés hozni.
Összeállítást hallottak a Katolikus Karitás zöldellő kertek programjáról. A riporter Papildikó volt.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
kedves hallgatóink! Hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahol már májusi litániát közvetítünk. Imádkozzanak velünk!